90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. március 10-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Péderi Zsolt ül, rádiónk igazgatója Bércesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Audrey Hepburntől származik, és így hangzik: ahogy öregszel, rájössz, hogy két kezed van, az egyik, hogy segíts magadon, a másik pedig, hogy segíts másokon, mert az élet nem csak arról szól, hogy mit érsz el magadnak, hanem arról is, hogy mit teszel másokért. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Fél hattól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Uram, te öltözteted lelkünket a te kimondhatatlan világosságodba, a hitnek, a reménységnek, a szeretetnek, az örömnek, a békének, a jó szándéknak, a jóságnak, a világosság és az élet minden áltásának és a kifejezhetetlen biztonságnak köntösébe. Mert amint te magad vagy a szeretet, az öröm, a béke, a jóság, legyen ilyenné a te akaratodból az új ember is, a te kegyelmed által.
A Szent István Rádióban.
Komoly kockázatot, politikai és gazdasági terhet jelentene Európa és benne hazánk számára, ha Ukrajna gyorsított módon és nem érdem alapján csatlakozna az Európai Unióhoz, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 állami televízióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, ezt a terhet ebben a formában nem bírná ki a kontinens és Magyarország sem, a kormány ezért úgy gondolja, hogy erről a kérdésről elsőként az Unióban egy véleménynyilvánító szavazás keretében kell megkérdezni az embereket. Orbán Balázs szavai szerint a brüsszeli EU csúcs következményeit tekintve az látszik, hogy az orosz-ukrán háborút a nyugat elvesztette, az Egyesült Államok fokozatosan kihátrál a konfliktusból és semleges közvetítői pozíciót vesz fel, az Ukrajnával kapcsolatos gazdasági kérdések rendezése pedig az európai tagállamokra maradna. Az Egyesült Államokkal, Kínával, az Európai Unióval és Oroszországgal is a lehető legjobb gazdasági kapcsolatra van szüksége Magyarországnak, a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta, a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentessége hosszú távon befolyásolja az adórendszert. Szerint az új adórendszer a munkára, a család és gyermekvállalásra ösztönzi a magyarokat. A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy a most futó projekteken kívül újabb nagy fejlesztési programokat nem tudnak indítani Budapesten, mert a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani a forrásokat. Erre reagált Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, aki azt írta, reméli Orbán Viktor nem azokra a budapesti vállalásokra utalt, amelyeket Rákos rendező kapcsán szerződésbe foglalt a kormány. Az árstabilitás elérését nevezte a 2025-ös év kulcsának a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. Varga Mihály az MKIK évnyitóján azt mondta, továbbra is fegyelmezett inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség, szerinte a pénzromlás minden idei makrogazdasági célra hatással lesz. Az új jegybankelnök úgy fogalmazott, a gyorsan változó, nehezen kiszámítható külső környezet óvatosságot indokol, de szerinte jó alapjai vannak annak, hogy idén visszaálljon a magyar gazdaság az élénkülő pályára. A jobb egészségügyért tüntetett a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete szombaton a Kossuth téren. A kamara elnöke a parlament előtt arról beszélt, a kormány spórol az egészségügyön, és szerinte elveszett az emberek bizalma az ellátásban. Álmos Péter hangsúlyozta, azonnali 500 milliárd forintos többletforrása van szüksége az ágazatnak, plusz pénzt kell biztosítani az ügyeletekre, és meg kell menteni a házi orvosi rendszert. Az egészségügy súlyos problémái között említették a tüntetésen a több száz napos várólistákat, az uniós átlagban első hazai rákos halálozások számát, és hogy a kormány az Európai Unió átlagának felénél is kevesebbet költ a magyar emberek gyógyítására. A Magyarországon forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek teljesen biztonságosak, és azok is maradnak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, mondta el az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István közölte, a haszonállatoknál a madárinfluenza, az afrikai sertéspest is, a kiskérődzők pestise, és most a ragadó száj és körönfájás vírus okoz nagyon komoly veszteségeket és gazdasági károkat. Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években tudatosan segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. Több mint 1400 szarvasmarhát ölnek le Győr-Moson Sopron vármegyében, miután 50 év óta először azonosították a rendkívül veszélyes és ragadós száj- és körönfájás vírusát egy kis bajcsi telepen. Az eset miatt többek között a győri állatkert is bezárt, nem fogadnak látogatókat. Nagy-Britannia behozatali tilalmat vezetett be, a Magyarországról és Szlovákiából származó szarvasmarhákra, sertésekre, juhokra és őzekre, írta meg a Reuters hírügynökség. A brit kormány közleményében azzal indokolta a lépést, hogy így akarják megakadályozni a száj- és körönfájás terjedését, miután hazánkban tehát megerősítettek egy esetet. Szombat óta az utazók sem vihetnek be húst, hústermékeket és tejet Magyarországról és Szlovákiából Nagy-Britanniába. Újra útnak indítják a Tisza-tó sebes vonatot. Ez március 15-től november 2-áig közlekedik majd a Budapest keleti pályaudvar és Tiszafüred között, a MÁV csoport a honlapján. A vonat kifejezetten a kerékpárosokat szolgálja ki. Az elő- és utószezonban csak nem 20 kerékpárhely biztosított, még május közepe és augusztus 31-e között 50. A Tiszató Magyarország egyik legkedveltebb kerékpáros úti célja. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, derült lesz még az ég, majd aztán napközben délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, később már elszórtan előfordulhat zápor. A déli, délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából Járjunk együtt a reményben címmel Ferenc pápa üzenete 2025 nagybőjtjére. Hamvozó szerdával megkezdődött a húsvéti előkészületi idő a nagybőjt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nagybőjtre szóló gyakorlati útravalója. Bábák dicsérete címmel Vértesajai László jegyzete. Járjunk együtt a reményben címmel Ferenc pápa üzenete 2025 nagybőjtjére. Kedves testvérek! A hamvaszkodáson, mint a bűnbánat jelével megkezdjük éves nagybőti zarándoklatunkat a hit és a remény jegyében. Az egyház, mint anya és tanítómester arra hív bennünket, hogy készítsük elő szívünket és nyíljuk meg Isten kegyelme előtt, hogy örömmel ünnepelhessük Urunk Jézus Krisztus húsvéti diadalát a bűn és a halál felett, ahogyan Szent Pál is vallotta. A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Hitünknek ugyanis az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztus a középpontja, és ő a biztosítéka annak a nagy ígérethez kapcsolódó reménynek, amelyet az Atya már beteljesített ő benne, szeretett fiában, az örök életnek. Ebben a nagybőjtben, amelyet a Szent Év kegyelme gazdagít, szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot arról, mit jelent együtt haladni a reményben, és felfedezni a megtérésre szólító meghívásokat, amelyeket Isten irgalma, egyénileg és közösségileg mindannyiunkhoz intéz. Először is úton lenni. A jubileumi év mottója, a remény zarándokai, Izrael népének az ígéret földje felé vezető hosszú vándorútjára emlékeztet bennünket. A kivonulás könyve elbeszéli a rabszolgaságból a szabadságba vezető nehéz utat, amelyet az Úr akart és vezetett, aki szereti népét és mindig hűséges hozzá. Nem gondolhatunk azonban a kivonulás bibliai elbeszélésére anélkül, hogy eszünkbe ne jutnának azok a testvéreink, akik ma is menekülnek a szegénység és az erőszak elől egy jobb élet reményében, amelyet maguknak és szeretteiknek keresnek. Ebből fakad a megtérésre szólító első meghívás, hiszen valamennyien zarándokok vagyunk az életben. Milyen hatással van ez a helyzet az életemre? Tényleg úton vagyok-e, vagy inkább bénult és mozdulatlan vagyok, félelemmel és reménytelenséggel eltelve, vagy éppen belekényelmesedtem a saját világomba? Keresem-e a szabadulás útját a bűnös és a méltóságomtól megfosztó helyzetekből? Jó nagybőti gyakorlat lenne találkozni migránsokkal vagy zarándokokkal és engedni, hogy történetük megérintsen bennünket. Ez segíthetne megérteni, mit kér tőlünk Isten, hogy az Atya háza felé tartva egyre jobban úton lévőkké váljunk. Ez egy jó vizsga a vándor számára. Szól a Szent Atya nagybőti üzenetében. Másodszor, együtt járni az úton. Az egyház hivatása az, hogy szinodálisak legyünk, együtt haladjunk. A keresztények arra kaptak meghívást, hogy közösen járják útjukat, soha nem magányos vándorként. A Szentlélek arra ösztönöz bennünket, hogy kilépjünk önmagunkból Isten és testvéreink felé, és soha ne zárkozzunk be saját világunkba. Együtt járni azt jelenti, hogy egységteremtőkké válunk, abból a közös méltóságból kiindulva, amely Isten gyermekeinként megillet bennünket, azt jelenti, hogy egymás mellett megyünk, anélkül, hogy eltipornánk vagy elnyomnánk a másikat, irítség és képmutatás nélkül, és nem engedve, hogy bárki is lemaradjon, vagy kizárva érezné magát. Ugyanabba az irányba tartunk, ugyanazon cél felé törekszünk, miközben szeretettel és türelemmel meghallgatjuk egymást. Ebben a nagybőjtben Isten azt kéri tőlünk, hogy vizsgáljuk meg, vajon életünkben, családjainkban, munkahelyeinken, plébániai vagy szerzetesi közösségeinkben képesek vagyunk-e együtt haladni másokkal, meghallgatni egymást, legyőzni annak kísértését, hogy önmagunkba zárkozzunk, és csak a saját szükségleteinkkel törődjünk. Kérdezzük meg magunktól az Úr előtt, hogy képesek vagyunk-e együtt dolgozni püspökként, papként, megszentelt személyként, vagy világi hívőként Isten országának szolgálatában. Befogadó magatartást tanúsítunk-e konkrét tettekkel azokkal szemben, akik közelednek hozzánk, és azokkal szemben is, akik távol maradnak. Engedjük-e, hogy a közösség részévé váljanak az emberek, vagy inkább a peremre szólítjuk őket. Erre a megtérésre szólít a második meghívás, térjünk át a szinodalitásra, szól Ferenc pápa nagybőti üzenete. Harmadsorban ezt az utat egy ígéret reményében járjuk együtt. A remény, amely nem csal meg, a Szent Év központi üzenete legyen a távlata a húsvét győzelméhez vezető nagybőti utunknak. Ahogyan 16. Benedek pápa tanította a Spe Salvi kezdetű enciklikában. Az embernek szüksége van a feltétel nélküli szeretetre. Szüksége van arra bizonyosságra, amelynek alapján elmondhatja, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Jézus szerelmünk és reményünk feltámadt, él és dicsőségesen uralkodik. A halál győzelemmé változott, és ebben Krisztus feltámadásában rejlik a keresztények hite és nagy reménye. Ez tehát a harmadik meghívás a megtérésre. Reméljünk és bízzunk egyre jobban Istenben és az ő nagy ígéretében, az örök életben. Kérdezzük meg magunktól, valóban hiszem-e, hogy Isten megbocsátja bűneimet? Vagy úgy élek, mintha saját erőmből megválthatnám magamat? Megélem-e konkrétan a reményt, mely segít értelmezni a történelem eseményeit, és ösztönöz elköteleződni az igazságosság, a testvériség és a közös otthon gondozása mellett, ügyelve arra, hogy senki sem maradjon le. Testvéreim, Istennek Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretete megőriz bennünket a reményben, amely nem csal meg. Ez a remény a lélek biztos és szilárd horgonya. Az egyház ebben a reményben imádkozik, hogy minden ember üdvözüljön, és várja, hogy a menny dicsőségében Krisztussal, a vőlegénnyel egyesüljön. Avilai Szent Teréz szavai idézve, reménykedj, lelkem, reménykedj! Nem ismered sem a napot, sem az órát. Virrasz éberen, hiszen minden igen gyorsan múlik. Jól lehet türelmetlenséget kétessé teszi azt, ami biztos, hosszúvá teszi az időt, ami rövid. Szűz Mária, a reménység anyja járjon közben értünk, és kísérjen bennünket nagybőti utunkon. Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál, 2025. február 6-án, Miki Szent Pál és társai vértanok emléknapján, Ferenc pápa. Hambozó szerdával megkezdődött a húsvéti előkészületi idő a nagybőt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nagybőtre szóló gyakorlati útravalója. A húsvétra felkészítő 40 napos bőt Hambozó szerdán vette kezdetét, amely idén március 5-ére esett. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. A 11. századig olyannyira szigorú volt a bőt, hogy késő délutánig semmit sem ettek. Húst, tejterméket és tojást pedig a bőti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Napjainkra az egyház enyhítette bőti szabályokon, de hambazó szerdára és nagypéntekre szigorú bőtöt ír elő. A 18 és 60 év közötti évek lehetőleg csak egyszer étkezzenek, és még kétszer vehetnek magukhoz élelmet. Hazánkban ez a szabály abban a formában honosodott meg, hogy csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jól lakniuk. E két és a nagybő többi péntekén az egyház arra kéri 14 évesnél idősebb tagjait, hogy a bőti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. Egyszer jön a húsfogyasztás az ókori, középkori ember számára, sokszor ritka ünnepi alkalomnak számított, vagyis az erről való lemondás az adott kultúrában valóban a bánat és az önmegtagadás alkalmas kifejező eszközének bizonyult. E gondolatot tovább folytatva, kiegészítve azzal, hogy az ószövetségi gyakorlatban az egyéni bánatnak is számos formája lehetett, kérdésként áll a külső bőr gyakorlata a modern ember előtt. Mi az az érték, szokás az életemben, amihez általában ragaszkodom, és az Isten előtti meghallás jeleként mégis szívesen lemondanék róla? Bábák dicsérete, Vértesajai László jegyzete. Nem gondolt arra, hogy megkereszteltesse ezt a kisfiút? Kérdezte a tapolcai kórház bábája 1953. októberében édesanyámtól. Okvetlenül, felelte a mama ezzel a számára oly kedves szófordulattal. Másnapra édesapám is megérkezett, és így vitték a tapolcai plébániára, ahol Isten gyermekévé lettem. Keresztapám éppen a váci börtönben ült, ahova kolt vádak alapján került, és így a jó bába asszony, mint pót keresztszülő tartott az újjászületés vize alá, és kerültem Szent László lovag királyunk és Szent Tamás apostol védnöksége alá. László Tamás, én téged megkeresztellek. Harmadnap hazakerültünk a balatonparti Szent Antal telepre, a mai Fővenyesre, de az a jó bábasszony 29 évvel később ismét felbukkant az életemben. Hamvazó szerda másnapján az egyház zsalozsmájának olvasmányos imaórája hozza a bábák dicséretét. A kivonulás könyve az Egyiptomba került és az idők során létszámában megerősödött Izrael népe elnyomásának leírásával kezdődik. A fáraó arra kényszeríti a héberek bábáit, hogy öljék meg a fiú gyermek újszülötteket. Ez a gyilkos népességszabályozás azonban nem működött, mert a bábák félték, tisztelték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi fáraó parancsának, és életben hagyták a fiúkat. És hiába is vonta őket kérdőre a fáraó, ők ügyesen válaszoltak. A héberek asszonyai életerősek, mielőtt a bába megérkezik, már megszülnek. Isten ezért megáldotta a bábákat. A nép pedig megerősödött, mert Isten a bábák jámborsága révén biztosított utódokat neki. Ehhez a bába dicsérethez csatlakozom én is, egy saját történettel, amire persze nem emlékezhetem, mert mindössze egy napos voltam, amikor történt. 1953 ősze járta akkor, amikor a magyar nép saját hazájában súlyos elnyomás alatt élt. Nyáron meghalt Sztálin, erre én ősszel megszülettem, de az a folytogató légkör, az Éj és Gyula verselte zsarnokság jelen volt még a kórházakban is. Ám ahogy Egyiptom földjén az elnyomás alatt emberség is termett, nem történt ez másként a tapolcai kórházban sem, ahol édesanyám erősen és egészségesen megszült engem. Hajnalban születtél, 4 kiló húszdekával. Nagy, erős és nyugodt kisgyermek voltál, mesélte nekem később többször is mama, aki mind a 8 szülésének körülményeire mindig és pontosan emlékezett. Ezek voltak életem legszebb pillanatai, amikor ti megszülettetek, vallotta ünnepélyesen. Amikor éppen egynapos voltam, lépett a színre az a jó bába. Meglátta az éppen szendergő édesanyám kezében a rózsafüzérét, és körülnézve óvatosan és csendesen megkérdezte tőle, nem gondolt arra, hogy megkereszteltesse ezt a kisfiút? Okvetlenül, felelte a mama ezzel a számára kedves szófordulattal. Másnapra édesapám is megérkezett, és így vitták a tapolcai plébániára, ahol Isten gyermekévé lettem. Keresztapám éppen a váci börtönbe ült, ahová kolt vádak alapján került, és így a jó bába asszony, mint pót keresztszülő tartott az újjászületés víze alá, és kerültem Szent László lovak királyunk és Szent Tamás apostol védnöksége alá. László Tamás, én téged megkeresztellek, mondta a pap, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Harmadnapra hazakerültünk a balatonparti Szent Antal telepre, a mai fővenésre, de az a jó bába asszony 29 évvel később ismét felbukkant az életemben. Így. 1982. július 11-én mutattam be első szentmisémet még a hévízi öreg templomban, és adtam újmisés áldást a szentmise után. Mindenkitől megkérdeztem a keresztnevét, és így nagyon sokáig tartott a sok áldás, de minthogy szerettem a személyességet, ezért szívesen vállaltam a vele járó töbletet. Ahogy fogyott a sor a kezem alatt, vettem észre, hogy egy idősebb néni mindenkit maga elé engedve nagy türelemmel várakozott. Már csak ketten maradtunk. Szabad kérdeznem a keresztnevét? Mire mondja? Elvira. Védőszentje oltalmát is kérve adtam áldásra, mire megcsókolta a két fölkent kezemet, miként sokan mások is tették. Nem volt könnyű ezt elfogadni, de az nagyon segített, hogy sok-sok újmisés paptársam áldásakor, amit tőlük kaptam, valahogy a szívembe született ez a lehajló gesztus, ami akkor könnyű volt és szabadító. És persze végül megöleltem Elvirát is, aki erre csendesen elsírta magát. Vártam, míg végül ő elmondta, Atya, 29 évvel ezelőtt én tartottam magát keresztvíz alá. Mire bennem szabadultak fel a hála könnyei, és persze megcsókoltam a jó bába áldott kezeit. Ó, Elvira néni, te már együtt vagy édesanyámmal az atyai házban. Légy áldott, hogy az 50-es évek folytogató levegőjében az újszülötteket világra jöttük után Krisztushoz vetetted ott a tapolcai kórházban. Tudom, hogy a gondviselő Jóisten már akkor megáldott téged, mint egykor régen azokat a héber bábákat, de most utólag is dicsérem a nevedet, és amíg élek, mindig, de mindig emlékezni fogok rád, mert te tartottál engem a keresztvíz alá. Drága jó bábák, dicsérlek benneteket! Bábák dicsérete címmel Vétes Ajai László olvasta fel jegyzetét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzok önöktől a mai program szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,
Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az embertársak iránti figyelem teljes szolgálat és gyengéd gondoskodás jelentőségét hangsúlyozta Ferenc pápa a kórházból írt vasárnapi üzenetében, amelyet a Vatikán közölt. A déli úrangyala imádságot kísérő beszédében a Szentatya kijelentette, idézem, hosszantartó kórházi tartózkodásom alatt én is megtapasztalom a figyelemteljes szolgálatot és a gondozás gyengédségét, elsősorban az orvosok és az egészségügyi dolgozók részéről, akiknek szívből jövő köszönetet mondok. A pápa hozzátette, hogy a kórházból azokra gondol, akik más és más módon közel állnak a betegekhez, és a betegek számára az Úr jelenlétét jelzik. Ferenc pápa beszédét azokhoz az önkéntesekhez intézte, akik jubileumi zarándoklaton vettek részt a Vatikánban. 25 ezer olasz és külföldi szociális munkás, a Vöröskereszt, a Katasztrófavédelem és más szervezetek önkéntesei lepték el a Szent Péter teret. Ez volt az egymás követő negyedik vasárnap, hogy Ferenc pápa nem olvasta fel személyesen beszédét, amelyet ismét szöveges változatban adtak ki. Hétfőtől a kúria bíborosai megkezdik a nagybőti lelki gyakorlatot, amelynek helyszíne a vatikáni audiencia terem lesz. A Szentszék közlése szerint a rózsafüzér imát hétfőtől az audiencia teremben tartják. Komoly kockázatot, politikai és gazdasági terhet jelentene Európa és benne hazánk számára, ha Ukrajna gyorsított módon és nem érdem alapján csatlakozna az Európai Unióhoz, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 állami televízióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, ezt a terhet ebben a formában nem bírná ki a kontinens és Magyarország sem. A kormány ezért úgy gondolja, hogy erről a kérdésről elsőként az Unióban egy véleménynyilvánító szavazás keretében kell megkérdezni az embereket. Orbán Balázs szavai szerint a brüsszeli EU csúcs következményeit tekintve az látszik, hogy az orosz-ukrán háborút a nyugat elvesztette, az Egyesült Államok fokozatosan kihátrál a konfliktusból és semleges közvetítői pozíciót vesz fel, az Ukrajnával kapcsolatos gazdasági kérdések rendezése pedig az európai tagállamokra maradna. Az Egyesült Államokkal, Kínával, az Európai Unióval és Oroszországgal is a lehető legjobb gazdasági kapcsolatra van szüksége Magyarországnak a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta, a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentessége hosszú távon befolyásolja az adórendszert. Szerint az új adórendszer a munkára, a család és gyermekvállalásra ösztönzi a magyarokat. A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy a most futó projekteken kívül újabb nagy fejlesztési programokat nem tudnak indítani Budapesten, mert a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani a forrásokat. Erre reagált Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, aki azt írta, reméli Orbán Viktor nem azokra a budapesti vállalásokra utalt, amelyeket Rákos rendező kapcsán szerződésbe foglalt a kormány. Az árstabilitás elérését nevezte a 2025-ös év kulcsának a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. Varga Mihály az MKIK évnyitóján azt mondta, továbbra is fegyelmezett inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség, szerinte a pénzromlás minden idei makrogazdasági célra hatással lesz. Az új jegybankelnök úgy fogalmazott, a gyorsan változó, nehezen kiszámítható külső környezet óvatosságot indokol, de szerinte jó alapjai vannak annak, hogy idén visszaálljon a magyar gazdaság az élénkülő pályára. A jobb egészségügyért tüntetett a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete szombaton a Kossuth téren. A kamara elnöke a parlament előtt arról beszélt, a kormány spórol az egészségügyön, és szerinte elveszett az emberek bizalma az ellátásban. Álmos Péter hangsúlyozta, azonnali 500 milliárd forintos többletforrása van szüksége az ágazatnak, plusz pénzt kell biztosítani az ügyeletekre, és meg kell menteni a házi orvosi rendszert. Az egészségügy súlyos problémái között említették a tüntetésen a több száz napos várólistákat, az uniós átlagban első hazai rákos halálozások számát, és hogy a kormány az Európai Unió átlagának felénél is kevesebbet költ a magyar emberek gyógyítására. A Magyarországon forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek teljesen biztonságosak, és azok is maradnak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, mondta el az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István közölte, a haszonállatoknál a madárinfluenza, az afrikai sertéspest is, a kiskérődzők pestise, és most a ragadó száj és körönfájás vírus okoz nagyon komoly veszteségeket és gazdasági károkat. Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években tudatosan segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, derült lesz még az ég, majd aztán napközben délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, később már elszórtan előfordulhat zápor. A déli, délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma március 10-én Ildikó napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Germán eredetű magyar név, jelentése harcos. Attila, hun király második felesége, a germán mondákból is ismert Krimhilda nevének rövidülése a Hilda. Ilda, és ennek már a latin nyelvű forrásokban előforduló alakváltozata az Ildikó. Csak a magyarban vált használatos női névvé Arany János Hunterdjú eposza a Buda halála nyomán. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Elmegyek, elmegyek, messze megyek. Kék asszony elvitte a szívemet, nem maradt utána más, csak egy dal, nem maradt utána, hó, más, csak egy dal. Szomorú kék volt az égő szeme, szomorú kék volt, és beszélt velem. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Tudta, hogy nem látom, ha többé sosem. Szomorú kék volt az esőben ég. Elfordította már gyorsan fejét. Elvette a szát, és elment hamar. Nem maradt utána. Ha jönne egy asszony, ki engem keres, mondjátok meg, hogy a szívem üres. Magányból születhettem még egy dal, magányból születhet. Szomorú kék volt, és beszélt vele. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Tudta, hogy nem látom, hó, többé sosem. Elmegyek, elmegyek, messze megyek. Kék asszony elvitte a szívemet. Nem marad utána más, csak egy dal. Utánam, ó, más csak egy dal.
mesét, mondd, mire jó, ha kevesebb is elég, mondd, miért, 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 hát mondd, mire jó, ez a sok beszéd, pár ügyes szó, ennyi is elég, egyszerűen, csak mondd meg, hogy mit akarsz, ennyi kell nekem. Eddig mindig így volt, lesz, miért lehet ez, hogy még ma is azt hiszed, ez a mesét, még ma is új lehet. Én már megmondtam ezt százszor, s te mégis azt mert a csókok után szótlanul sötét, nem szólsz hozzám. Fáraszt a beszéd, álmosító kis buta csend ül közénk, te már alszol rég. Eddig mindig így volt, így volt, így lett, miért lehet ez, hogy még ma is azt hiszed, ez a mesét, még most is új lehet. Én már megmondtam ezt százszor, s te mégis azt hiszed. Sötét, nem szólsz hozzám. Fáraszt a beszéd, álmosító, kis buta csend ül közénk, te már alszol rég. Te már alszol rég.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Ma van a Székely Szabadság napja. A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-ai határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap a székelység összetartozásának napja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1503-ban született első Ferdinánd, osztrák uralkodó főherceg, német-római császár, magyar és cseh király. 1874-ben született Rózsa Miklós magyar újságíró, művészeti író és művészettörténész. 1889. március 10-én született Járai Pál magyar származású svájci feltaláló, az aerodinamika úttörője, például szabadalma alapján készült a Volkswagen Bogár karosszériája. 1892-ben született Arthur Honegger, svájci származású francia zeneszerző, a hatok egyike. 1923-ban látta meg a napvilágot Szilver József magyar színész rendező, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja. 1930-ban született Iharos Sándor atléta, magyar futóbajnok. 1934-ben ezen a napon született Kulcsár Gergely magyar atléta, olimpiai ezüstérmes gerelyhajító. 1940-ben látta meg a napvilágot Chuck Norris, amerikai harcművész, színész. 1941. március 10-én született Mansfeld Péter, az 1956-os pesti srácok egyike. 1946-ban ezen a napon született Lorenz Zsuzsa, magyar szobrászművész, műfordító. Ugyanezen a napon, tehát 1946. március 10-én született Wenzel Vera, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. 1961-ben született Szimvai Pál, magyar szobrász, keramikus. Most nézzük, ki hunytak el március 10-én a történelem folyamán. 1826-ban halt meg 6. János portugál király. 1940-ben ezen a napon hunyt el Mihail Bulgakov, szovjet-orosz író, költő, a világirodalom egyik legnagyobb szatirikus alkotója. 1945-ben hunyt el Gyalókai Jenő katonatiszt, hadtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1964-ben távozott közülünk Dallos Sándor magyar író. 1965-ben hunyt el Ladányi Ferenc Kossuth díjas magyar színész. 1998. március 10-én hunyt el Lloyd Bridges, amerikai színész. 2021-ben hunyt el Gonda János, Széchenyi díjas magyar zongoraművész, zenetörténész, zeneszerző. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1854-ben ezen a napon Marosvásárhelyen kivégezték a Magféle összeesküvés vezetőit. 1917-ben e napon tört ki a februári forradalom. A Gergely naptár szerint, az orosz időszámítás szerint február 27-én. 1939-ben ezen a napon a prágai kormány bevezette Szlovákiában a katonai diktatúrát. 1959-ben fegyveres felkelés tört ki Tibetben a kínai uralommal szemben. 1990-ben ezen a napon Horn Gyula külügyminiszter Moszkvában megállapodást kötött a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok kivonásáról. 2012. március 10-én előrehozott parlamenti választások voltak Szlovákiában. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you you got it. Anything you need,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,